A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál. Szajrai Csabát hallják, a napvendége pedig Áron G. Papp, a Svájci Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Miként a műsor első részében ígértem, most olyan témával is foglalkozunk, amely nem kifejezetten gazdasági tematikába illik, de hát a mindennapjaink sajnos szomorú része, ez pedig az szomszédunkban dújuló sajnálatos háború. Közismert, hogy Svájcnak van egy legendás függetlensége, amely sokszor arra késztette Svájcot, hogy a béketárgyalásokat vagy a közvetítéseket ebben a semleges Európa szívében fekvő országban folytassák le. Mi most a helyzet akkor, amikor a orosz-ukrán háborúról beszélünk? Tudja-e tartani Svájc magát a legendához, mint a függetlenséghez, és kellő távolságból tudja figyelni semlegesen a jelenlegi szituációt?
Ugye mindig télen van a Davoszi találkozó, amik tudjuk, hogy a gazdasági politikai elitnek ott van a helye, nem véletlenül Svájcban. Ugyanúgy, mint ahogy tudjuk, hogy Genfben voltak mindig béketárgyalások, szóval a Svájcnak van egy hagyományos, több mint 100-150 éves ilyen múltja. Hát ezt én most veszélybe látom, mint svájci állampolgár. Miért? Azért, mert Svájc, a svájci kormány, a svájci politikai kaszt ott úgy döntött, amikor kitört a háború, hogy a nyugat oldalára áll. Most ezen lehetne csodálkozni, természetesen persze Svájc mindig a nyugat oldalán állt, nem ez a kérdés. Kérdés az, hogy az milyen cselekedeteket hoz, és sajnos, illetve tudjuk, hogy a bécsi kongresszus 1815 óta de facto és de jure Svájc egy örökké saját magát megvédő, de semleges ország, ami nagyon sok magyar, hogyha emlékezünk magyar emlékezetből, akkor tudjuk, hogy úgy az első világháború, mint a második világháború, mint 56 után Svájc nagyon sokat segített Magyarországnak, legyen az, hogy gyerekek mentek ki Svájcba, ellátták őket, mert Pesten éheztek, fáztak, vagy hogy felvették a magyar menekülteket. Na most mindamellett, hogy Svájc volt az a place to be, hogyha megoldhatatlan politikai, nemzetközi politikai válságokat meg kellett oldani. Felvetődik a kérdés, miután Svájc most úgy tűnik, és egyértelműen parlamenti döntés nélkül, ezt hozzá kell, hogy tegyem, ezen a politikán változtatni fog, hogy gyakorlatilag akkor hol marad a hagyományos Svájc.
Hát hol? Igen, kérdezhetnénk vissza. Úgy látom, hogy nagyon meglep, de említetted egyébként, hogy Svájc hagyományosan mindig a nyugat mellett horgonyzott le nagy politikai felfogásból.
Mindenki tudta azt, hogy a hidegháború idejében Svájcnak hol a helye. Mindenki sejtette azt, hogy együttműködik a politikai, katonai struktúrákba, de ezt mindig úgy tette, hogy az alapvető pozícióját nem adta föl. Mi szerint mi függetlenek vagyunk, semlegesek vagyunk, és ennek értelmében soha sehol nem fogunk részt venni, sőt még véleményt sem mondunk, mert hogyha ezt tesszük, akkor nem lehet nálunk Genfbe találkozni, úgymond semleges pályán, hogy azt mondjuk, hogy akkor kérem, itt találkoznak a két fél, akár egy háború esetén, és akkor itt mi hozzájárulunk ahhoz, hogy jó irányba elrugaszkodjanak a dolgok.
Hát ha említetted Davoszt, ugye ez a World Economic Forum meglepetéssel bírt számodra, hogy ennek is a központi témája az orosz-ukrán háború volt?
Kicsit ilyen idejét múlt rendezvénynek tűnik. Most természetesen tudjuk mi is azt, mint kamarai szervezet, hogy semmi nem pótolja a személyes találkozást, csak felvetődik a kérdés, hogy egy ilyen óriási rendezvénynek mind amellett, hogy jól járnak a vendéglátók, jól járnak a szállodások, jól járnak más iparágak is, de hogy tulajdonképpen ez elsősorban gazdasági dolgokra az ebetű, Economic Forum, és ugye hát erről vannak mendemondák, hogy gyakorlatilag Davos tulajdonképpen egy olyan fórum, ahol olyan emberek, olyan szervezetek találkoznak, akik úgy egy kicsit ezen a kereten túlmenően rendezgetik a világ sorsát.
Ez a place must go, ott kell lenned, nem?
Davos persze egy hely, és emlékszem olyan évekre, amikor a magyar kormány úgy gondolta, és úgy döntött, hogy a magyar külügyminiszternek nem kell kimenni.
Most viszont ott volt.
Ott volt természetesen is ennek.
Tehát a jelentősége továbbra is elvitathatatlan, miként annak is, hogy hosszú-hosszú időn keresztül Svájc híres volt a banktitkáról, a legendás banktitkáról, ugyancsak az úgy épp olyan legenda, mint a semlegessége. Mi most a helyzet ezzel? Tekintett arra, hogy tematikus csatornában beszélgetünk. Köztudomás, hogy számos olyan szigorítást elfogadott Svájc, amelynek révén azért ez a fajta banktitok icili-picit azért fölpuhult. De őrzje még a korábbi mítoszát.
Igen, hát mint volt svájci katona, jelenthetem, hogy letettük a fegyvert amerikai nyomásra. Ehhez hozzá.
Game off?
Nem game off, csak letoltuk a gatyát. Nem tudom másképp mondani. Én annak idején, amikor ez történt, a legnagyobb svájci pénzügyi szolgáltatónak voltam az egyik szóvivője, úgyhogy eléggé közelről figyeltük. Ez annyit jelent, hogy az a nagyon különleges státusz a Svájcnak. Én még mindig azt mondom, hogyha valaki jó helyen szeretné tudni a vagyonát, akkor én Svájcot ajánlanám, de az a teljes titok, vagy az a teljes titoktartás, ami hajdanán volt megszűnt. Ennek egyrészt vannak biztos pozitív mellékhatásai is, tehát a bűnözés, a politikai, mit tudom én, mindenféle afrikai diktátorok pénzei.
Hát meg a terroristák tőkéi, meg a pénzei miatt történt tulajdonképpen az amerikai nyomásra, nem?
Igen, drogmafia, terrorizmus, csak logikus módon ebbe a köntösbe azért sok mindent be lehet csomagolni, amitől aztán a svájci egyedül áll, viszont gyakorlatilag az amerikaiak lebontották a svájci konkurenciát.
Ezzel jut egyébként a pénzügyi szektornak a pozíciója továbbra is egy number van, nem?
Teljes, abszolút, szóval most ügyintéztünk néhány napja kint, szóval lenyűgöző a professzionalizmus, a teljes szervisz, ami van, szóval ez nem is kérdéses. Csupán annyi van, hogy tudni kell azt, hogyha valaki kimegy, és szeret, vagy tisztelettel fogadják, hogy számlát szeretne nyitni, ott elhelyez bizonyos pénzeket, akkor tudni kell azt, hogy az meg kell adni minden információt, beleírtva azt, hogy alá kell, hogy írja az illető, hogy ezek adózott pénzek, és meg kell, hogy adja az európai adószámát.
Na és legszépen, mi a helyzet Magyarország megítélésével? Azért feszegetem ezt a témakört, mert köztudomáson német ajkos hajtóban finoman szólva és meglehetősen pocsék az imidzsünk, elég, hogyha az osztrák vagy a német sajtóban megjelenő írásokra, glosszákra, nyúlfartnyi riportokra gondolunk, de hát ez van-e Svájcban, vagy másként mérik
kedves
ott a grammot.
Úr, most erre mit mondjak egyrészt, ugye, hát úgymond volt kollégám.
Költői a kérdés?
A költői kérdés azért, mert időközben a legnagyobb zürichi újság a külügyi rovatát a Süddeutsche Zeitungtól veszi át, hogy gyakorlatilag egy az egyben ugyanaz a helyzet.
Tehát akkor semmi jó, viszont van itt néhány praktikus téma, amiről szerintem ejtsünk néhány szó, tekintet arra, sok mindenki érintve van Svájc tekintetében, hiszen miként említetted is, hogy hozzávetőleg 50 ezres lélekszám az a diaszpora, amely már egy friss gyökerű, és kint Svájcban él és tevékenykedik, és hát van egy másik pár tízezres lélekszámú csoport, amely ugye régebbi eredetű, említetted te is 56 első világháború, második világháború. Szóval éppenséggel nem kell szégyenkeznünk arról, hogy nem lenne magyar képviselet Svájcban. De köztudomásom az is, hogy ha átmérsz bármelyik nyugat-európai országból Svájcba, akkor szorozni kell kettővel mindent, akár bérek, akár pedig hárommal. Mutatod itt a kedves tagadók, ezt nem látják, ugye mindent szorozni kell. Tehát az tulajdonképpen Svájc egy államország, ami a fizetéseket illeti, érdemes ott élni, nem?
Svájc nem csak hogy egy ország, hanem gyakorlatilag a világ legnagyobb gazdasági műhelye. Ehhez viszont tudni kell azt, hogy mi a belépődi ahhoz, hogy ott jól meg tudjon élni akár egy fiatalember, úrhölgy, vagy egy fiatal család, ahhoz egész egyszerűen tudni kell azt, hogy azok a számok, amik itt repdesnek Budapesten, Magyarországon, azok általában nem helyen való.
Na, akkor mondom neked egy példát, kimész itt a Váci úton, és mondja neked egy szembejövő, hogy Herr Papp, az ismerősöm, kint dolgozok autószerelőként, Svájcban és forintban számolva keres 1 200 000 forintot. Én, mint Marci Hevesen, így van?
Ez teljesen lehetetlen, mert 1 200 000-ból nem lehet élni Marci Hevesen.
Annyit kereshet?
Annyit kereshet, de akkor nem lesz autó javító, hanem akkor mondjuk valami nagyon alantas segédmunkát kell, hogy végezzen. Tudni kell azt, hogy Zürichben ma egy újonnan épített kiadó bérlakás, és a svájciak 82%-a bérlakásban él, ezt azért kell tudni. Ma 3-3500 frank, tessék 400-al beszorozni. És akkor gyakorlatilag, hogyha azt mondjuk...
Ez csak a albérlet. Ez csak a bérleti díj. Ez milyen költségek társulnak még lefordítva? Parkolási díj, autónak a kötelező biztosítás, csak úgy kérdezem.
Lényeges dolog, hogy amit tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy Svájcban községenként eltérhetnek, vagy el is térnek egymástól az adókulcsok. Tehát, hogyha valaki kimegy Svájcba, akkor ne csak azt nézze, hogy mennyit keres, tényszerűen, hanem azt is, hogy mennyi lesz az adó. Ebből kifolyólag Bern nagyon drága, Zug nagyon olcsó, viszont Zugban nagyon drágák a lakások. Tudni kell azt, hogyha ugye kötelező a betegbiztosítás, egy 4 fős családnál én azt mondom, hogy ez 1500 frank. Tehát akkor... összeadjuk a lakást és a betegbiztosítást, akkor már 5000 frank.
Tehát akkor az tartunk. A mondás, amelyet egyébként ugye Ausztriában hallottam, vagy Németországban, nem tudom pontosan, de ugye van ez a közkeltő mondás, hogy das Leben ist kurz, ugye az élet nagyon drága, az élet rövid, és hozzátesz, hogy a svicser, a svájci, hogy das Leben ist kurz, uns zu teuer, akkor ez megállja magát.
Teuer, de természetesen, ha szinten vannak a fizetések, a bérek, a költségekkel, akkor ezt nem lehet összehasonlítani. Itt a fontos tudnivaló az, hogy a ez a fix költség, amit mondtunk, hát ez még csak a betegbiztosítás plusz. Természetesebben lehet olcsóban is lakni. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy mondjuk kimegy egy fiatal pár, ketten dolgoznak, nagyon jól keresnek, akkor logikus módon messze többet fognak keresni, mint 10 000 frank, vagy kimegy valaki, és a papa egyedül dolgozik, vagy a mama egyedül dolgozik. Gyakorlatilag a napközi az 3000 frank havonta, gyakorlatilag nagyon sok helyen akár felemésztheti az egyik házastársnak fél fizetését, vagy annál többet is, tehát nagyon pontosan le kell ülni, meg kell nézni a számokat, meg kell nézni az adatokat, hogy rendes döntést, jó döntés születhessen.
Kinek van nagyobb szansza, hogyha Svájcban akar munkát vállalni, milyen munkavállalónak, vagy vállalkozásnak?
Mi természetesen, mint kamara, azt helyezzük előtérbe, amikor magasan kvalifikált, jól képzett emberek jönnek. Ez nem csak egyetemet jelent, hanem ez annyit jelent, hogy lehet jó szakember, hiszen tudjuk azt, hogy Svájcban hagyományosan a diákok nagyobbik része, sokkal nagyobb hányada nem végez érettség, hiszen nem érettségizik le, hanem szakmát tanul.
Az a fakszule.
Berufszlére.
Na és kérlek szépen, maradom még továbbra is ennél, mennyire nehéz egyébként munkavállalási engedélyt, letelepedési engedélyt szerezni momentán, mert a számok pont az ellenkezőről tanúskodnak, hogyha nagyon nehéz van, akkor ennyien nem élnének kint.
Szóval ellentmondásos a helyzet annyiból, hogy nagyon sok ember jön Svájcba, de annak dacára ennek szakember hiány van. Tehát, hogyha valaki úgymond pályázik, vagy interneten, vagy egy cég megkeresésére jön, akkor nem látok komolyabb akadályát annak, hogy ott úgy...
De hogy privát keresgélek magyar munkavállalóként lehetőséget, akkor azért nehezebb?
Hát, hogy mondjam, egyszer felhívott minket valaki, és azt mondta, nem tudok németül, nem tudok franciául, nem tudok olaszul, szóval nem tudok semmilyen külföldiül, de kimennék Svájcba, és akkor majd útközben megtanulom. Teljesen kizántanak. Illetve hát lehet tengődni, csak hát természetes módon mi mondtam már, ismétlem magam szívesen, hogy mi magasan kvalifikált, jól képzett emberek lehetőségeit szívesen bontogatjuk, illetve szívesen segítünk.
És a magyar diaszpora tekintetében mi a felvevő hely? Tehát azt mondod, hogy túlnyomó rész azért Zürich környékén, vagy a németajkú régióban, a kantonok, bocsánat, kantonokban vannak, magyarok megtalálhatók inkább?
Ez adódik abból, hogy eleve Svájc nagyságrendileg többségében németajkú, vagy svicedűcs, azt azért tudni kell, hogy aki németül tud, annak azért lesznek még feladatai a svicedűccsel kapcsolatosan is. És hogyha azt mondjuk, hogy magyarok, akkor tudni kell azt, hogy nagyon ízes székely szó is van a mai diaszporában, szóval nem csak magyarországi magyarok, hanem az elcsatolt területekről is, akkor ezeket a magyarokat ugyanúgy hozzászállni.
De hát tulajdonképpen, hogy ilyenne találkozhatunk Olaszországban, Ausztriában, Németországban is. Van még hát a pár percünk, elcsünk néhány szóval az idei évi terveitekről, mármint ami a kamara tervez 2023 tekintetében, hogyan mentek előre ebben a bizonytalan világban.
Köszönöm a lehetőséget, hogy erről is beszélhetünk. Hagyományosan mi azzal foglalkozunk, hogy kapcsolatokat hozzunk létre. Ez a legfontosabb. Elmondom ez elejében, hogy nagyon-nagyon lecsökkentettük a hagyományos protokoll munkánkat. Meggyőződésem, hogy az idejét múlta. Szóval az, hogy állami külképviseletek, diplomáciai képviseletek, ez természetesen fontos, de ez az emberek életében, a hétköznapi emberek életében ez nem egy tényező. A tényező az, hogyha valaki felhív minket, vagy mi földobunk rendezvényekkel olyan témákat, hogy közel legyünk főleg a fiatalok kérdéseihez, mikor azt mondják, hogy elmennék Magyarországra, hova menjünk, és akkor Svájc mitől egy érdekes ország, illetve, ahogy mondtam, mikor már létező kapcsolatokban vannak olyan feladatok, hogy fel kell újítani azokat a struktúrákat, illetve esetleg más partnereket kell keresni, hiszen nagyon aktív a svájci gazdasági élet Magyarországon, el kell mondjam, dacára annak, hogy csapnivaló a Magyarország sajtója. Zárójelben azért elmondanám, hogy az Image and Reputation Management szintjén Budapesten esetleg lehetne kurzust is változtatni azzal, hogy a kis svájci embereknek, vagy akik egyáltalán foglalkoznak ezzel a témával, lehet akár nagyon rokonszenves ez a nagyhatalmi önbizalom, nem biztos, hogy célra vezető. Számunkra, mint svájci magyar kamara, ez az negatív imázs, ez természetesen nekünk se jó, és ezt nekünk nem hivatásunk, soha nem politizálunk.
Egyiket felbukkan ez a mindennapi mechanizmusok kapcsán Magyarország megítélésre?
Senkire nem haragszom, vagy nem haragudhatunk, aki egy team meetingen 30-35 évesen, mint fiatal menedzser, amikor úgy kell dönteni, hogy hova megyünk Közép-Kelet-Európába, esetleg új feladatokat, új location-eket keresünk, úgymond. Nem haragudhatunk rá, hogyha nem dobja föl Magyarországot, mert rögtön kiteszi magát annak a gyanúnak, hogy húha Magyarország, hát nem olvastad minap, hogy megint milyen cirkuszok vannak. Kicsit kevesebb cirkusz azért jó tenne nekünk.
Mármint ugye, ami a megítélésünk apropóján ebből fakadhat. Hát még 23-as tervek kapcsán ezek szerint akkor nem terveztek ilyen nagyobb összejöveteleket. Vannak olyan égető feladatok, amiben lépni akartok, mondjuk adózás, jogszabály megváltoztatása, esetleg olyan fajta felvetések, amelyeket mondjuk magyarországi hatóságoknak üzentek, hogy könnyebbé tegyetek a két ország közötti gazdasági mechanizmus együttműködést.
Új téma. Tudjuk azt, hogy jönnek az újabb kohéziós pénzek. Nem vagyok illúzionista, tudom azt, hogy ez ugyanazok hasonló bejáratot csatornákon fognak megtörténni a dolgok, mint ahogy ez az első lépésben megtörtént. De változatlanul derülátó vagyok, hogy a politikai döntéshozók és azok az emberek, azok a szakemberek, vagy diplomáciai képviselők, akiket Svájcból Magyarországra küldenek, hogy esetleg talán mégis hozzánk találnak, akik itt élünk, svájciak, hogy egy fajta párbeszédbe esetleg egy párbeszédet elkezdhetnénk, hogy értelmes és jó döntések születhessenek.
Bizonyára látott-e is a nemzetközi prognózisokat, amelyek szerint egyébként Nyugat-Európa nagy részén az év első része az nagyon nehéz lesz, és recesszióba, tehát zsugorodásba torkolhat. A Covid okozta gazdasági sokkot sem okoztam, vagy tudta feldolgozni minden nyugat-európai állam. Mi ezzel kapcsolatos a helyzet Svájcban, hogy is miként élte át az Alpesi Köztársaság az elmúlt éveket, és hát a mostani háború okozta gazdasági sok érvényesül-e, vagy lehet ebből érezni valamit is a különböző érintett ágazatokban, vagy akár az emberek mindennapjaiban?
A Covid téma a Svájcban nem is annyira gazdasági kérdés volt, hanem inkább egy politikai, szóval Svájcban eddig ismeretlen volt ez a top-down mechanizmus, hogy egy központi helyen döntenek, és akkor jó, vagy helytelen döntéseket az emberek el kell, hogy viseljék, úgyhogy nagyon erős volt a politikai ellenállás a központi rendeletek vagy határozatok ellen, ami nem jelenti azt, hogy Svájcban az emberek ezt nem tartották be, csak egy olyan dinamikát indítottak el, ami unschweizer is. Egyszerűen nem illik a svájci politikai berendezéshez.
És a mostani szituáció okoz valami nehézséget?
Jelenleg ugye hát ez a téma, ez kipipálva, a háború okán előlépő nehézségeket ugyan Svájc ugyanúgy el kell, hogy viseljen, mint a szomszédos országai, legyen Ausztria, legyen Németország, amit hozzá szeretnék tenni Svájc helyzetében, politikai szerkesztő úr megengedi, esetleg amely a hallgatók nem tudnak ez erről igazán, hogy a fegyverszállítása kapcsolatosan Svájc nagyon aktívan nem közreműködő, de szenvedő fél annyiból, hogy Svájc komoly beszállító hadipari technológiákból, és például ezekből a német tankokból soha nem lesz igazán fegyver, hogyha a svájci lőszert nem fogják felszabadítani politikailag.
Tehát a muníció onnét, mármint szó szerint.
Szó szerint, igen. Na most ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen titkos téma, vagy nagyon nem beszélünk róla, de ezt akár máskor még folytathatnánk.
Igen, így lesz, már sajnos lejártam a műsoridőnk, de hát köszönjük szépen az izgalmas témákat és a beszélgetést Áron G. Papnak, a Zürichi székhelyű svájci magyar kereskedelmi iparkamara, vagyis HSU elnökének. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is, és állandóan.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.